Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Elkezdődött október, a rózsafüzér hónapja, ilyenkor sok mindenért imádkozunk, sok mindenért hálát adunk, sok mindenért engeszteljük az Istent. Gyerekeinkkel úgy gondoltuk, hogy október 22-én elzarándokolunk arra véráztattan a földre, ahol Hunyadi János 1442-ben megvédte szülőföldünket. Ugye 575 évvel ezelőtt, közel 100 évvel Buda eleste előtt török szultán már, hogy mondjam, kivetette a hálóját Kárpát-medencére. 80 ezer katonával elindulnak, és hát Erdély vaskapujánál Hunyadi János magyar, román, székely, szerb, keresztény seregei 15 ezer emberrel megállítja a szultánt. És olyan határozott nemet mondanak, hogy a gyerekeknek úgy viccesen mondtam, a következő hónapban a szultán 40 ezer katonának már nem kell zsoldot adjon. Igen. Van egy fél falu ott a Retyezár tövében, Hófütte bércei alatt, Kispestény. Egy ősi magyar település, van egy református templom is ott. Van két magyar földbirtokos, akik vissza is kapták a földjeiket, és náluk ebbe a kis faluba tartanánk 22-én 11 órától egy szentmisét, imádkoznánk együtt, úgy, ahogy Hunyadi János is annak idején a csata előtt tette, ugye Bonfini olyan szépen le is írja még a beszédének egy részét is, amit akkoriban mondott ő az ő katonáinak, beszélt arról, hogy kevesen vannak, és szinte 8-szoros túlerővel szembe indult csatába, és igazából ő támadta meg a menetelő török hadoszlopot, és tényleg olyan eredményesen küzdött, hogy végül is diadalmaskodott. És ugye a szentmise után közösen ebédelnénk, és akkor elindulnánk 13-15 kilométeres gyalogút a csatatérre. Persze nem az öldöklésről szeretnénk megemlékezni, hanem imádkozni szeretnénk az áldozatokért. Hát azokért is, akik a hazavédelmébe haltak meg, de azok isért is, akiket ugye kivezényeltek, mint ellenséges seregeket, és itt lelték a halálukat. Nem tudom pontosan, hol vannak a tömegsírok, de az tény az, hogy a csatatér, hát ez egy nagyobb területen, az alapítványunk vásárolt egy 30 áros telket, és Mara Ernő bácsival úgy döntöttünk, hogy egy dioligetet létesítünk erre a helyre. Tehát az azt jelenteni, hogy elültetünk egy-egy diófa csemetét, és szeretnénk emléket állítani annak, hogy igen, szülőföldet nem elég csak szeretni, nem elég csak szépeket mondani, hanem ha kell, akár erővel is, és áldozatok árán is ezt meg kell védeni, szebbé kell tenni. Nagyon szeretettel hívok, várok mindenkit erre a bűnbánati zarándokútra, mert igazából minden zarándokút ugye egy imádság, egy bűnbánat. Útközben minden alkalommal mi rózsafüzért mondunk gyerekekkel, megállunk, és akkor egy-egy szentírás idézettel, hogy mondjam, próbáljuk felfrissíteni nem csak a testünket, hanem a lelkünket is táplálni, és hát így szoktunk célba érni. Én azt láttam, hogy ezek a zarándokútak nagyon sokat lendítenek, erősítenek a gyerekeken. Ugye egy olyan világban élünk, ahol ilyen svédasztalos világ van, ahol mindenki, nem csak a gyerekek, hanem már sajnos mi felnőttek is, hol ezt elveszünk, hol azt veszünk el, beleharapunk, aztán utána más után nyúlunk, és hát egy ilyen válogatós ilyen jelenség kezdte felütni a fejét, úgy látom, a népünk körébe. És ezért van az, hogy olyan nehezen nősülnek, mert hát ő ennek a lánynak is akar egy kicsit udvarolni, aztán annak is akar egy kicsit udvarolni, de igazából döntést nagyon nehezen tud hozni. Én azt hiszem, a régebbi emberek, hát ugye tetszett, nem tetszett, de sokszor neki kellett állni, kapálni, vagy kaszálni, és ugye emlékszem, hogy persze, hogy elfáradt az ember, és minden része sajgott, és telen volt a tenyerem vízholyaggal, és nagyapám szépen tekintetével, hogy megveregette vállamot, és azt mondta, hát fiam, hát ne olyan görcsösen fogja, de kicsit lazábban, nyugodtan, szépen, úgy lendületesen mentünk tovább, és ezt te hódfáradtan az ember lefeküdt, és másnap ugyanott folytatta, ahol abba hagyta, krumpiszedést, vagy bármilyen ilyen munkát, mindaddig, amíg ezt el nem végeztük, nem lehetett abba hagyni. És azt hiszem, hogy valahol ez hiányzik a mai embernek, mert hol ebbe, hol abba belekap, semmit sem végezel hosszan, hanem úgy mondjam, beleum, aztán új feladatok után nyújtsa ki a kezét, és hát ezért van az, hogy van olyan diák, amelyik 3-4 egyetemet is elkezdett, de még egyet sem végzett be. Igen. Adná az Isten tényleg, hogy tudnánk együtt, közösen valami szépet létrehozni. Persze a zarándok út is olyan, hogy a gyerek elfárad. Hát én is elfáradok, mindenki elfárad. 2-3 kilométer után úgy szívesen leülne, de hát ugye az út szélére nem lehet leülni, csövezni, ilyenkor tovább megyünk, és imádkozunk. És azt gondolom, hogy ez a rózsafűszér imádság is ugye nem fizikailag, hanem mentálisan, mert ugye az ember elmond 2-3 üdvözlégy Máriát, utána mindjárt valami másfelé irányodik az ő figyelme, és hát ugye csapongunk ide-oda, amoda, de hát az ember ugye úgy dönt, hogy most ezt az órát az imádságnak szenteli, akkor letérgyel, és sajog a térdje, igen, biztos. És újból és újból új gondolatok jutnak az eszébe, de mindegy mágnes, vagy mindegy rugó, amely ugye visszaránt központ felé, ugyanúgy az imára vissza irányítodik a figyelmünk. És én azt hiszem, hogy ez önmagában egy nagy önnevelő eszköz. Ezért is bíztatom minden gyerekünket, de mindannyiunkat arra, hogy október folyamán több szabad idő van, ugye a kerti munkák, ezek azok véget értek. Hát ilyenkor tényleg tegyük össze a két kezünket, vagy rakjuk hátuk, kulcsuljuk össze hátunk mögött, és induljunk el, és szépen nyugodtan egy-egy tized rózsafűzért elmondva meneteljünk. Próbáljuk magunkat szoktatni a kitartó munkához, az erőfeszítéshez. Az eredményeink egészen biztos, hogy fogják mutatni azt, hogy megérte kitartani, megérte imádkozni. Persze, hogy mondjam, az imádság, az rózsafűzér is, az nem egy önnevelési eszköz, hanem elsősorban Istent dicsőítő, dicsérő cselekedet. Ugye olyan sokan tudják azt, hogy többféle imádság van, ugye rózsafűzért is több szempontból is mondhatjuk. Hát ugye a legegyszerűbb, amikor valamiért fölajánljuk, valamit kérünk a jó Istentől. A zarándoklat során is lehet kérni az Istentől, hogy igen, Uram, nézd, én elmegyek idáig, elmondom ezt a tized rózsafűzért, és fölajánlom beteg édesanyámért, vagy felajánlom, hát mi munkahelyen eredményt tudjak elérni, vagy jó jegyet kapjak, vagy hát mindenki a maga szándéka szerint imádkozik. Én azt gondolom, hogy imáinknak nagy része ilyen kérő imádság. Aztán ugye van a másik, a bűnbánat ima, amikor hát az ember magába néz, és megdöbben, hogy hogy tudtam én ilyen buta lenni, ilyen fájdalmat okozzak magamnak, és környezetemnek, és mindenkinek. És ilyenkor ugye az ember alázattal, szeretettel, hát letérgyel, rózsafűzért mond, vagy más önmegtagadást végez, zarándok útra lép. Igen, biztos Isten előtt nagyon kedves a bűnbánó embernek őszinte alázatos imája. Aztán ugye ennél talán még ritkább a hálaadó ima, amikor valamit elértünk, hogy olyan szépen bomlik ki a dolog, olyan jól alakulnak a dolgok, Isten kegyelmét, irgalmát megtapasztaljuk, és ilyenkor ugye a hálatelt szívű ember a zsoltárok a fakad rózsafűzért vesz a kezébe, és mondja, Uram, hálát szeretnék adni ezért, vagy azért, anyukámért, testvéreimért, a jó barátaimért, hogy meg is maradjunk milyen jó barátságba, és akkor az ember imádkozva, zarándokulva léphet, hálát ad valamiért. De én azt hiszem, talán a legritkább ima mód, amit oly ritkán, hát hogy gyakorlunk, ez a dicsőítés. Amikor megtapasztaljuk Isten nagyságát, irántunk való szeretetét, jóságát, irgalmas, hozzánk lehajló figyelmességét, és akkor ilyenkor az ember szíve eltelik hálával, örömmel, jókedvel, és elkezdi magasztalni az Istent. Csak úgy, Uram, dicsőítlek én téged. Tudják, a Mária Rádió kedves hallgatói, olyan érdekes ez, hogy igazából a ferences rend miből is fakad, hogy született? Ugye Szent Ferenc egyedül, hát bűnbánó kísértesvérként élte az életét, ott Assisi város környékén, hát javítgatott egy kápolnát, kiült a főtérre, imádkozott, énekelt, koldult, és abban bejött pénzből, hát Szent Damiano kis kolostorát javítgattam. Na de nem volt neki, úgy gondolom, hosszabb távú elkötelezettsége, neki az Úr szólt, hogy építs fel templomomat, és ő a maga egyszerűségében, kacagva, jókedvel, hát ezt csinálta is. Egészen addig, míg a hajdani barátja, ugye, Quinton Olloy Bernát haza nem jött a keresztes háborúból. Együtt indultak annak idején el, és ugye hát a barátja meg is járt a csatatereket, és ugye hát abban az időben hát zsákmánnyal megtért gazdag emberként, híres lovakként, büszke volt az egész város, nagy ünnepséggel fogadták, és ugye végül kíváncsi volt az ő régi barátjára, és meghívt Ferencet egy vacsorára. Hogy miről beszéltek, miről nem, azt én nem tudom, nem írja le a történelemkönyv, de azt leírja, hogy miután nyugovóra tért Ferenc, hát az ő barátja megleste. És azt látta, hogy Ferenc egész éjjel térgyel, és áldja, magasztalja az Istent, dicsőíti. Én Uram, én Istenem, Istenem és mindenem, mondja Szent Ferenc. És az ő barátját annyira meghatotta, vagy meglepte ez, hogy ez az ember maga egyszerűségével ennyire boldog, ennyire jókedvű, hogy egész hajnalig, mindez szerelmes a szerelmének, hát dicsőítő éneket mond az ő urának, Istenének. És másnap azt mondta, te Ferenc, te boldog vagy, én is szeretnék boldog lenni. Hogy léphetnék én erre az útra? És ekkor volt Ferenc, mondta, hát menjünk el a templomba, hát a jó Isten, aki engem is vezet, biztos téged is vezet, hát megyünk a kezünkbe, kérjük el a papbácsitől a szentírást, nyissuk fel, és biztos, hogy tanácsot ad az Isten nekünk. És ugye hát a gazdag ifjúnak szóló üzenettelnél nyílt fel a szentírás, hogy menj, add el mindenedet, amit van, árát oszd szét a szegények közül, és gyere, kövess engem. És igazából hát így született meg a ferences közösség. Tehát Isten dicsőítéséből, tehát nem okos prédikációból, vagy rábeszélésből, vagy nem tudom milyen körmönfont igazságok fejtegetéséből, hanem Isten magasztalásából, dicsőítéséből, jókedvből, örömből, szeretetből. És azt gondolom, hogy ez a harmadik fajta, ez a negyedik fajta imádság, az Isten dicsőítése, valahol ez hiányzik legjobban most az egyházainkból. Mert állandóan síránkozunk, nyafogunk, hisztizünk, észre se vesszük, hogy mennyi ajándékkal látott el bennünket Urunk Istenünk, Teremtőnk, és épp ezért nem is tudunk hálásak lenni, nem is tudunk köszönetet mondani. És logikus, hogy aki nyafog, hát ahhoz én nem szívesen csatlakozok. Aki csak bajokat lát maga körül, és állandóan, hogy mondjam, hisztizik, hát, hogy őszinte legyek, meghallgatom, mert jó keresztény vagyok, de igazából nem szeretnék az ő barátja lenni, nem szeretnék az ő társa lenni. És ha templomaink kiürülnek, akkor talán pont itt van a baj, hogy ahelyett, hogy Isten dicsőítenénk, magasztalnánk, jókedvű örömmel, hát nagyon sokszor egymást is, magunkat is, meg történelmi korunkat is, meg mindent kritizálunk, és hát világ végét vizionálunk, és hogy mondjam, szomorkodunk. Igen. Tehát ezen a, erre a csatatérre való kivonulással igazából én szeretném a Jóisten dicsőíteni, aki lám-lám a nehéz helyzetekben az ő népe mellett áll, és az ő bajnokait győzelemre vezeti. Tudjuk jó, hogy igen, Hunyadi János hát együtt imádkozott katonáival, és a kardjára rózsafűzért tekerve Jézus és Mária szent nevével az ajkán kezdte el a csatát, és győzelmeskedett. És azt gondolom, hogy ez egy olyan út, ami mindannyiunk számára járható. Milyen jó lenne, ha mi is bíznánk az Istenbe. Milyen jó lenne, ha én örömmel tudnám az ő nevével, akár a nyolcszoros számfölénnyel lévő ellenséggel is felvenni a küzdelmet. Igen, biztos, hogy ez a keresztény öröm, ez a jókedv, ez kellene átjárja mi közösségünk életét. Ez a 14-15 kilométeres út nem hosszú. Egy gyereknek azért pont elég. És azt gondolom, hogy a gyerek Isten dicsőítve, zarándokolva, jókedvel megérkezik egy ilyen helyre, az, hogy mondjam, a határait kibontsa, kiszélesíti. Mert sajnos úgy látom, hogy nagyon sok ember, hogy mondjam, nagyon beszűkült. Úgy érzi, hogy ő ezt nem tudja megtanulni, hogy ez a lecke túl nehéz. Már három szakas vers, az is borzasztó nehéz. De úgy, hogy elmenni az iskolába autóbusz nélkül, hát az is milyen hosszú, nehéz. És elmosni három edényt, az is nehéz. Tehát olyan beszűkültünk, olyan kicsik kezdtünk lenni, de ez nem az evangéliumi értelembe vett kicsinség, hanem inkább ilyen tutyi-mutyik kezdtünk lenni, hogy ma hónap egy krumplit meghámozni, ahhoz már egyetemi végzettség kell, mert ezt nem értek hozzá, ezt nem tanultam. Tehát, hogy olyan töpörödött lett a mai ember, hogy nincs benne kurázsi, bátorság, lendület, vagányság, hogy így mondjam. És azt gondolom, hogy pont egy ilyen zarándoklat arra abban segít bennünket, hogy mondjam, megtapasztaljuk azt, hogy mi sokkal többek, erősebbek, ügyesebbek, okosabbak vagyunk, mint amit magunkból kinéztünk, hogy meg tudjuk csinálni, hogy képes vagyok rá, hogy igen, 15 kilométer után még ki tudok ásni egy gödröt, és be tudok oda ültetni facsemetét. És biztos, hogy fog sajogni nekem is, nekik is, mindannyiunknak a lábunk és a talpunk, és jól fog esni az alvás, de az is biztos, hogy egy ilyen út után az ember alázattal, örömmel és Istenbe bízó lélekkel tudja álomra hajtani a fejét. Nem tudom, a kedves Mária rádió hallgatóit mennyire tudtam meggyőzni. Kereszténység az nem elmélet, az nem csak szöveg, nem csak beszéd, nem csak arról szól, hogy hátradőlök és hallgatom, hogy milyen szép szavakat mond az atya, vagy éppen az előadó, hanem arról szól, hogy igen, meghallom Isten szavát, és elindulok. Amúgy Dél-Erdély, Hátszeg vidéke, csodaszép vidék, ugye azt mondják, az ország hátsó szegeleten. Nem tudom, hogy jártak-e kedves Mária rádió hallgatók Hátszeg környékén. Egy nagyon szép völgy, egy katlan, ősi kastélyok vannak ott, nagyon szép templomok, hogy mondjam, hát az ország hátsó szegelete volt ez. Ott van Erdély vaskapuja. Igen, és hát ebbe a völgybe szeretnénk felvonulni. Az egész Hátszegi medencére, mint csodálatos, szép oltárképként magasodik fel a Retyezát hegység hatalmas csúcsaival. Ilyenkor már hófötte, hogyha szép idő van, akkor talán mint egy nagy poszter úgy látszik ott az egész fölött. Kristálytiszta patakok, források vannak útközben, és hát ugye az is olyan szép dolog, hogy hát a román embereket is hívtunk erre a csatatérre való zarándoklatra, és annak idején is együtt harcoltunk, együtt védtük szülőföldünket. Én azt gondolom, ma is csak együtt tudjuk, hát hogy mondjam, Isten országát építeni Erdélybe, Kárpát-medencében. Jönnek Petruzsémből, Déváról, Szászvárosról, Gyulafehérváról, meghívtuk az árva gyerekeket, Délerdi, Árváit. Milyen jó lenne, ha nem csak az árvák, hanem sok más ember is együtt zarándokolna, és együtt adna hálát azért, hogy őseinkben volt annyi kurázsi, bátorság, nem eladták az életüket, nem alatták a szülőföldjüket, hanem megvédték, ha kell, akár vérük árán is. Én nagyon szeretettel bíztatom a Mária Rádió kedves hallgatóit, jöjjünk, jöjjetek, dicsőítsük együtt Istent, aki nem csak megteremtette a mi népünket, hanem jó testvérekként meg is ajándékozott egymással, aki egészen biztos, hogy nem csak szép múltat, történelmi múltat adott nekünk, hanem csodálatos jövőt is álmodik mindannyiunk számára, akik itt élünk Kárpát-medencébe. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzok, és kívánok egy áldott hetet. Ne felejtsék, október 22-én nagyon szeretettel várom Kispestényben, a Hátszegi medencébe, a közös zarándokolatunkra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szövetség az életért. Böjte Csaba atya gondolatai a Mária Rádióban.